Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában. Mit évő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít intézőségemből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt, mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte, 100 korsó olajjal. Erre ezt mondta neki, vedd elő adósleveled, ülj le hamar, és írj 50-et. Aztán megkérdezett egy másikat, te mennyivel tartozol? 100 véka búzával hangzott a válasz. Fogd adósleveled, mondta neki, és ír 80-at. Az Úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, ő a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazi értékeket. És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert az egyiket gyűlöli, s a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és megveti a másikat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Mai evangéliumnak az első része a példabeszéd, amit a tanítványoknak mond el, egyszerűség kedvére a gazdáról és az intézőről, mondhatnánk azt, hogy a főnökről és a beosztottról, és gyakorta, ha a mai evangélium kapcsán kezdünk el gondolkodni, akkor valami hasonló gondolat megközelítéshez jutunk, hogy azt mondjuk, hogy ez az intéző mondjuk hűtlen volt, de okos. Mert hát Jézus ezt mondta, hogy hát okos volt, és hát az a világ fiai a maguk módján okosabbak. Akkor létrejön valahogy ez a mondat, a történetnek szinte egy sűrítménye, hogy hát hűtlen volt, de okos. Vagy erkölcstelen volt, de rafinált. Kissé gazfickó volt, de jól kivágta magát. Nem tudom, ti, mikor egy ilyen mondatba sűrítjük ezt a mai példabeszédet, hogy akkor nem lesznek-e kényelmetlen érzéseitek. Mégpedig arra gondolok, hogy hát, amikor így használjuk a szavakat, azt mondjuk, hogy valaki hűtlen, de okos. Valahogy ez a szerkezet mindig azt hozza magával, hogy a de utáni rész lesz hangsúlyosabb. Hát jó, hűtlen, de okos. És ezért, hogyha a mai evangéliumnak, vagy ebben a megközelítésben igyekszünk tárgyalni a mondani valóját, akkor szerintem maradandóan nehéz és szorult helyzetben maradunk. Csak ezt nem szeretném csinálni. Tehát akkor szeretném úgy összefoglalni a mai példabeszédet, nagyon egyszerűen, most még nem összefoglalva, csak megnevezve, hogy mit is mondhatnánk erről az intézőről? Az, hogy hűtlen és okos. Hát nem hűtlen, de okos, hanem hűtlen és okos. Erkölcstelen és okos. És hogy aztán ezt a mondatot hogy fejezném be, ezt a beszéd végére hagyom. Hát onnan szeretnék elindulni, hogy ez az intézés, a róla szóló példabeszéd egy valakiről szól, aki erkölcstelen és okos. És Jézus nem azt mondja, hogy jó, hát erkölcstelen, de okos, hanem azt mondja, hogy erkölcstelen. Ez mit jelent? Amikor így mondjuk, hogy erkölcstelen és okos, abban az van benne, hogy erkölcstelen és kész. Tehát ezt össze szoktuk kötni, azt mondjuk, csal, lop, hazudik. Egyébként tényleg ezt a hármat csinálja. A mást is csináld, most leegyszerűsítve a hűtlen intéző, csal, lop, hazudik, és kész. Nem ezután van, hogy de. Tehát csal, lop, hazudik, erkölcstelen, és egyébként okos. Na most, szeretném egy picit kidolgozni, mit jelenthet az, hogy Jézus azt mondja, de okos, illetve hát így, hogy és okos. Mi ez, hogy és okos? Na gyerünk, megyek, egymás után jönnek a pontok. Ez az intéző ebben a helyzetben úgy tűnik nem bízik a gazdájában. Nem áll neki magát kimagyarázni, nincs olyan forgatókönyv a fejében, hogy majd a gazdám megbocsájt, vagy én bocsátot kérek, vagy. Tulajdonképp nem bízik a gazdában, eléggé úgy tűnik. Nem ezt a szálat veszi föl, hogy majd ő kimagyarázza, vagy bevádolja az őt vádolókat, és akkor majd nem erről van szó. Egyszerűen nem bízik ebben a gazdában. Mondjuk egy munkahelyi helyzetben azt is mondhat, hogy nem bízik a főnökében. És ugye ilyen helyzet volt már biztos az életünk során. Nem bízik benne. De mit jelent az okossága? Mindig így fogom mondani a mondatokat. Tehát van egy helyzet, amiben ő nem bízik valakiben, történetesen a főnökében. Mi történt? Hogy cselekszik magáért. Attól, hogy nem bízik valakiben, nem omlik össze, hogy de hát nem bízok benne, most akkor hogy lesz az életem? Nem bízok benne, akkor vetkezed be a saját élet, ezt intézd el. Ez az okossága, hogy lehet, hogy nem bízik, de kezébe veszi az életét, és cselekszik magáért. Második. Ez az ember, és egyébként ez nekem, hát mondhatjuk, hogy nem tetszik túlságosan, főleg a múlt heti evangélium kapcsán, a megtérésről szólt, hogy ez az ember egy kicsit se változik. Ebben a történetben ez az ember semmilyen személyiségfejlődést nem mutat, de még véletlenül se. Mert hogy ő tényleg hűtlen intéző volt-e, ez szó szerint nem derül ki a történetből, csak az, hogy bevádolták. De aztán, ahogyan megoldja a helyzetet, az szó szerint a hűtlen intézőséget kimeríti. Hát emiatt föltételezhetjük, hogy előtte is lehetett ez az, bár nem tudjuk pontosan. Hát lehetséges lett volna az, hogy ebben a helyzetben hirtelen a homlokára csap, vagy összeomlik, és azt mondja, tényleg, hát hazudtam, és csaltam, és loptam. Hát talán megtérhetnék. Na, az egy személyiségfejlődés. Hát erről itt szó sincs, mert ő ugyanazokkal az eszközökkel intézi el, veszi kezébe a saját sorsát, mint ami egyébként nehéz helyzetbe hozta őt. Hát ez nem egy parádés dolog ez. Tehát azt lehetne mondani, hogy egy olyan helyzetben, egy olyan valakit látunk, aki ebben a helyzetben nem fejlődik. És megint csak egy óvatos kitételt hagyd mondjak. Hát szerintem mindegyikünk számára szoktak olyan helyzetek lenni, hogy nem bírunk fejlődni. Nem bírunk változni. Hát sokszor ezért olyan keserves az életünk. Mert hogy ha változnánk, jobbra fordulnának a dolgok, nem megy. És nézzük akkor azt, hogy ebben helyzetben van, kiderül, hogy nem tud változni. De változtat. Változni nem tud. Fejlődni, megtérni pláne nem. Változtat. És mivel ütköztetném szíves, hogy miért okosság, hogy ő tud változtatni, ha már nem változik. Sokszor, amikor nehéz helyzetbe kerülünk a kapcsolatainkban, és beszűkült állapotban azt mondjuk, hogy változzon már meg. Hát társkapcsolatban, főnök beosztott viszont, hát változzon meg, hogy jobbra forduljon a helyzetem. Hát de van olyan, hogy se ő nem változik meg, se én. Legalább változtat, és nem azt mondja, hogy ő változzon meg, hogy nekem jobb legyen. Következő, ez az ember nincs biztonságban. Ez egy rettenetesen bizonytalan helyzet, nincs biztonságban. És miközben nincs biztonságban, mer kockáztatni. Kockáztat. Miért mondhatjuk, hogy kockáztat? Egészen nyilvánvalóan. Most nem is csak azért, hogy csallop hazudik, mert így intézi, hanem azért, mert maga elé hivatja a gazdájának egy-két adósát, de abban van kockázat, hogy azt mondja, tudod mit, írjuk át az adóslevelet, nem 100 lesz, csak 80, Nem 100 lesz, csak 50. Ezzel azt kockáztatja, hogy akinek ezt fölajánlja, elmegy a gazdához. Ez kockáztatás. Amikor most a Covid alatt voltunk, akkor nagyon-nagyon tanulságos volt számomra egy sajátos megközelítésből a helyzetünk szakirodalmi leírása, ez pedig így szól, hogy kisebb-nagyobb mértékben életveszélyben voltunk. Hát van, aki nagyon is konkrétan, van, aki, hát ez egy életveszélyes helyzet, és a szakirodalomnak van mondani valója arról, hogy amikor ténylegesen, hogy az életünk, az egzisztenciánk, vagy az életünk múlik valamin, hogy akkor hogyan érdemes döntéseket hozni. És van az a véglet, hogy az ember a biztonságra játszik. 100% biztonság, hiszen iszonyú bizonytalan a helyzet, és nagyon kiszolgáltatott vagyok, tehát biztonságra kell törekedni. A másik véglet, eleresztjük a lovakat, és kockázat, kockázat hátán. Ez két véglet, egyik se kielégítő. De amikor tényleg kétesélyes egy helyzet, tényleg kétesélyes, és vagy az egzisztenciánk, az életünk múlhat rajta, a szakirodalom szerint a legeredményesebb stratégia így szól, igenis törekedjünk a biztonságra, de ez az ember is a biztonságra törekszik, létrehoz egy helyzetet, amiben a jövőjét próbálja biztosítani. De így szól a modell, törekedjünk a biztonságra, de van egy pont, éppen a nehéz helyzetekben, amikor egyszer-kétszer muszáj lesz kockáztatni. Ha túl akarjuk élni, ha tovább akarunk lépni, ha növekedni akarunk, beleértve a személyiségünk fejlődését, muszáj lesz egy-két komoly kockázatot vállalnunk, és a kockázatnak az a természete, hogy akár el is bukhatunk benne. Ezért kockázat. Hát ennek az embernek az okossága, hogy ő ebbe tényleg belebukhatna, és vállal annyi kockázatot, amennyi ténylegesen ebben a helyzetben szükséges. És a bizonytalan helyzetben nem mondja azt, hogy 100%-ig a biztonságra fogok játszani. Megyek tovább. Mit jelent az ő okossága? Hogy nincs sok ideje. Hát mondjuk, vedd elő hamar az adós levelet. Hát te mindjárt tetemre fogják hívni. Nincs sok idő. Nincs sok ideje, és miközben nincs sok ideje, kreatív megoldást választ. Ez egy igazi, kreatív, eredeti, okos, ügyes megoldás. Nincs sok idő, kreatív megoldás. És ez miért része az okosságnak? Azért, mert a kreatív megoldások egyébként időigényesek. Hogy valami tényleg, hogy kimunkálódjék bennünk. És megint csak akik értenek ehhez, azt mondják, hogy akik rövid idő alatt is képesek kreatív dolgokra jutni, az azáltal lehetséges, hogy amit gyorsan, szinte rutinszerűen, ügyesen meg lehet csinálni, azt ők nagyon gyorsan megcsinálják. Ezért marad idejük a kreativitásra. De el tudom képzelni, hogy ez az intéző szánt időt arra, hogy mit is kell csinálni, és utána az összes többit nagyon gyorsan elintézte. És ez az okosság része, az eredményességnek a háttere. Következő, hogy kiszámíthatatlan tényezők közé kerül az intéző. Hát nem lehet látni, hogy pontosan A-ból B-be jutunk-e, vagy C-be, vagy akárhova jutunk-e, hogy mi fog következni. Tehát itt van egy kiszámíthatatlan helyzet. És miközben kiszámíthatatlan a helyzete, van stratégiája. Ez egy stratégia, amit ő átgondol, és előre gondol, és lépésről lépésre, és stratégiát készít. Hát olyan megrendítő számomra azzal találkozni, és tudom, ezt is kicsit már könyökötökön jön ki biztos, amikor valakinek az életvezetése mondjuk improvizáció, éppen ami érzés vagy gondolat megrohan engem, vagy amikor valaki semmi más nem tesz, csak helyzeteket próbál megoldani. Hát az ember egy folyamat. Hát akkor, ha valahogy jól szeretnénk végezni, akkor de stratégiákra is szükségünk lesz. Nem csak helyzet fölismerése és megoldása, főleg nem pusztán csak spontaneitásra. Megyek tovább. Következő, ez az ember azért egyedül van ezzel a nehézségével, hogy hirtelen ő maga úgy egyszáll magában néz, hogy húha, na most ezzel egyedül vagyok. De miközben egyedül van, nagyon jól használja a kapcsolatait. Valójában a megoldásnak az egyik kulcsa az okossága, hogy nem beszűkül abban, jaj, most mit csináljak, ha én nem találok ki valamit, végem van, hanem elkezdi használni a kapcsolatait. Következő, hogy ez az ő személyes problémája nyilvánvalóan, de miközben ez az ő személyes életének a személyes nehézsége, ügyesen használja a munkahelyi erőforrásait. Hát a munkahelyi kapcsolatait használja. Hát ő neki nem személyes ismerősei azok az adósok, azok a munkahelyi viszonyokból állnak elő. És a személyes problémának a megoldása, az nagyon ügyesen használja azt a hálózatot, aminek ő része. Tehát ez része az okosságnak. Következő. Ez az ember nagyon is kiszolgáltatott. Hát kiszolgáltatott. Ez a munkája, ezt onnan elcsapják, akkor rossz híre lesz, akkor hát hirtelen az nagy semmibe találja magát. Kiszolgáltatott, de miközben kiszolgáltatott, cselekvőképes marad. És itt megint a kettő közé hadd hozzam újból ezt a szempontot. Hát mindannyian szoktunk kiszolgáltatottak lenni. Hát az életünkben vannak ilyen pillanatnyi kiszolgáltatott helyzetek, kiszolgáltatott viszonyok, aláfölé rendelő kapcsolatok, hát itt is az erről is szó van. És milyen nagy okosság az, hogy valaki azt mondja, tényleg, hát kiszolgáltatott vagyok, és attól nem tudnék valami cselekedni? Dehogy nem. Nézzétek el nekem, hát lehet, hogy most kivertek bottal a templomból, de hát én, akármilyen nevetségesen hangzik, nekem annyira fontos az a kis, mondjuk nevetséges vicc, amikor tudjátok, hogy a medve ír egy halállistát. És a halállistára szépen fölírja azért az erdei állatokat. Mert mégiscsak ő a medve, tápláléklány csúcsa, tehát tulajdonképpen csak a sorrend kérdéses. És akkor elterjed az erdőbe, hogy a medve csinált halállistát. Hát persze az összes állat összegömbölyöd, mert menekül, meg a medvének halállistája, mert akkor semmi esélyünk. És akkor a medve összefut a nyuszival. És a nyuszi megkérdezi a medve, tényleg te írtál egy halállistát? A medve, hogy ne írtam volna. De te medve, és akkor én is rajta vagyok, a nyuszit is fölírt. Hogy ne írtam volna föl. Azt mondja, te medve, nem húznál ki? Ja, jó van. Hát látjátok, bárgyú esetben, hát majd, hogy nem nevetséges. De milyen sokat mondó. Az erdő összes állata összegömbölyödik, hogy nem lehet mit csinálni, a nyuszi meg tudja, hogy de lehet. Persze, vagy bejön, vagy nem. Tehát az életnek vannak ilyen helyzetei, hogy kockáztatni is kell. Tehát ez így szólt, hogy kiszolgáltatott, de cselekvőképes marad. Következő, hogy itt és most van nagy bajban. Mert ez a helyzet itt egy napon belül, 24 órán belül, ez valahogy el fog dőlni. De miközben itt és most van bajban, ő hosszú távú stratégiát készít. Arra gondol, hogy ő hosszú távon, hogy tudna magáért eredményesen cselekedni. Megint ezt mivel ütköztettem, amikor az ember beszorul, és hirtelen kiszolgáltatott lesz, és nagy bajban van, és hirtelen olyan megoldásokat szoktunk választani, ami itt és most valahogy egy picit segít nekünk, hosszú távon még nagyobb bajba kerülünk. Mert hirtelen valaki szorult helyzetbe kerül, és rengeteg alkoholt iszik, hát egy hirtelen egy kicsit jobb lesz, az biztos. Vagy éppen hirtelen szorult helyzetbe kerülök, és akkor agresszióval válaszolok, hogy mi lesz a kapcsolataimmal. Tehát ő itt és most van szorult helyzetben, de olyan megoldást választ, ami hosszú távon segítségére lehet. Következő, hogy hát talán azt valamennyire beláthatta, nem tudom, hogy így van-e, hogy minden esetre ebben a helyzetben ő nyakig benne van, és mondjuk hát nem véletlenül. De esetleg, ha azt is mondja, hogy hát tényleg ebben én most benne vagyok, és oka is lehetek ennek, azt is pontosan tudja, hogy ennek a helyzetnek a megoldása az ő kezében van. Hogy az ő kezében van ennek a megoldásnak helyzete. Utolsó néhány gondolat. Szorítja az idő, de miközben szorítja az idő, nagyon hatékonyan használja az időt, hogy eredményesen, okosan oldja meg a helyzetét. Következő, hát ezt nem tudom másképp mondani, az intéző stressz helyzetben van. Hát ezt ma így mondjuk, a stressz helyzetbe kerül. Tehát egy elég komoly stressz helyzet, az egész élete, a jövője sok szempontból eldől. Stressz helyzet. És az okosságnak mi része? hogy ezt a stressz helyzetet ő jól kezeli, a saját érzéseit, érzelmeit, szorongását, félelmét, aggodalmát, bizonytalanságát, esetleg haragját, dühét azok felé, akik őt bevádolták, prímán kezeli. Ezek az érzések nem uralkodnak el rajta, nem lepik őt el. Ő kézben tartja ezeket az érzéseket, amely érzések egyébként jogosan merülhetnek föl. Hát persze, hogy dühös, hogy valaki bevádolja, és persze, hogy fél, és aggódik, és szorong, és bizonytalan, nehéz helyzetbe kerül. Jól kezeli a stresszt, és ez az okosságának része. És ezt egy picit még árnyaltabban mondanám, az indulat és az érzelmi intelligenciája jó, az érzelmeit hatékonyan tudja kezelni. És ebből jön aztán egy okos, hatékony cselekvés. A következő, hogy hát mondhatjuk, hogy hát ennek az embernek nincs túl nagy mozgástere, de időben is, térben is, hát ott hirtelen nincs túl nagy mozgástér. De azt a teret, ami számára adatik, azt ő maximálisan kihasználja. Hát szinte azt is mondhatnánk, hogy a határokon túlmenve kihasználja azt a teret, ami éppen ott adva van neki. A munkahelyi erőforrásait használja, olyanokat, és most nem is mondom. És itt megint csak egy közbevetés, hogy hát nyilván minden egyes pontnál gondolkodhatunk azon, hogy hát mi most így mondhatnánk a világosság fiai. Hát nekünk most akkor mi a célunk? Hát nyilvánvaló, hogy az üdvösség, az örök élet. Hát ha nekünk ez a célunk, akkor a mai evangélium például arról beszél, hogy mi az életünknek a kereteit, a tereit jól használjuk ki. Ezről az emberről nem tudjuk, hogy ő gondolta, hogy majd oda át lesz valami, vagy hogy lesz. Szóval itt és most, az én életem, ameddig élek. De ő ezeket a kereteket jól kihasználta. Hát de mi azt mondjuk, a mi kereteink egészen... Az a kérdés, hogy mi jól kihasználjuk ezeket a kereteket, amik sokkal tágasabbak, mint ahogy az intéző ezt gondolta. A következő, hogy ez az ember, miközben hát ténylegesen egy ilyen szorult helyzetben van, és lehet benne sok bizonytalanság, sokféle gondolat mehet benne, hogy nagyon világosan meghatározza a célját. Milyen megdöbbentő szokott számomra lenni az, hogy emberek nekiállnak valamit csinálni, és csinálják néhány éve, és csinálják csoportszinten, intézményesen, közösségben és családszinten, és ha megkérdezzük tőlük, és mi a célod, tulajdonképpen nem tudnak rá válaszolni. Hát úgy élünk az életünknek sok területén, hogy ez a kérdés, hogy értem, mi a célod? Hát ez annyi minden van, tehát olyan ágos, hát ez egy szorult helyzet, és stratégiája van, és pontosan megmondja, hogy mi a célja. És miután pontosan megmondta, hogy mi a célja, könnyebb megalkotni a stratégiát. Most már tényleg a végéhez érek. Lejtettem a papírt. Ez lehet, hogy egy szimbolikus közlés. Azt mondja, tényleg ez az utolsó gondolat. Ez pedig, hogy most akkor elérkeztem oda, hogy ki tudja hány perccel ezelőtt elkezdtem egy mondatot, és nem fejeztem be. Ugye arról kezdtünk el beszélni, hogy ennek a példabeszédnek a dinamikája nem az, nem ez Jézus üzenete, gyaníthatjuk, hogy ez az intéző erkölcstelen, de okos. Kicsit gusztus csinál az erkölcstelenséghez is, vagy az okosság gyanánt, hogy hát erkölcstelen, de na azért, ha okos, akkor az kevésbé durva. A mondat akkor így szól, ez az intéző erkölcstelen. És okos, vessző, és a történet azt a perspektívát nyitja meg számunkra, hogy az is lehetséges, hogy mi a világosság fiai, erkölcsösek legyünk, és okosak. Hogy azt mondja, mi hívők vagyunk, meg okosak. Ha mi keresztények vagyunk, meg okosak. Katolikusok vagyunk, és nagyon okosak. Szóval ez a történet nem így szól, hogy erkölcstelen, de okos, hanem erkölcstelen és okos, és egyszer csak mi a világosság fiai rácsodálkozhatunk valamire, hogy az a sok-sok második rész, amit itt hoztam, 15 pontban, hát mi akadálya van, hogy mi azzal mind éljünk?